Mi számít nehéz gyerekkornak, meddig határoz meg minket a nehéz gyerekkor? Túl kéne már lenni rajta? Meddig normális, ha még nem sikerül? És milyen az, amikor már nem határoz meg? Egy megsebzett gyermekből válhat-e egészséges felnőtt? Begyógyulnak-e ezek a sebek, amelyek amúgy sokszor láthatatlanok, mert elrejtjük őket? Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Az imént hallott kérdéseket a Megsebzett Gyermekkor című 2024-ben megjelent könyv előszavából idéztem. Sokakat érintenek Magyarországon, többeket, mint gondolnánk. A szerző pedig, és egyben a mai vendégünk is, Hoffmann Kata klinikai szakpszichológus, akivel megpróbálunk válaszokat, és főként egy kis reményt adni. Szeretettel köszöntöm Kata a stúdióban.
Köszönöm szépen a lehetőséget, jó napot kívánok!
Mi is az, hogy diszfunkcionális család, mik az ismérvei ennek?
Sokféle jellemző szerint lehet értékelni egy családot, hogy mennyire funkcionál jól, vagy mennyire működik jól. A kevésbé jól működő családokat szoktuk diszfunkcionális, tehát nem jól működő családnak hívni. Csak néhány szempontot mondanék, mert tényleg van számos, a kommunikáció minősége, van-e a családban egy megfelelő felelősségmegosztás, a szerepek hogyan vannak jelen a családban, a hierarchia, hogyan vagyunk a bizalommal, az intimitással, lehetséges-e a fejlődés egy családban, ugye mint ami legfontosabb ismérve egy jól működő családnak, kifejezhetjük-e az érzéseinket, anélkül, hogy tartanunk kéne a következményektől, stb. Stb.
Na de most ezzel megijesztett sok hallgatót szerintem, Kata, mert tulajdonképpen ahol nincsenek ezzel akár csak pici problémák is, az a tökéletes család, és az nem létezik. De hát mégiscsak van, ami olyan diszfunkcionalitás, ami sérülést okoz. Mondjuk arra gondol az ember, hogy ahol bántalmazzák a gyereket.
Igen, nincsen tökéletes család, és nem is kell tökéletesnek lenni, hanem azt szoktuk mondani, hogy elég jónak kell lenni. Tehát mindenhol vannak hibák, nehézségek. A fontos az az, hogy mit kezdünk ezekkel, észre tudjuk-e venni, törekedünk-e arra, hogy változtassunk azon, hogyha észrevettük, hogy valami nem jól működik, és ezt nem egy vagylagos kategóriának érdemes elképzelni, hogy egy család akkor vagy jó család, vagy nem jó család, hanem ez egy kontinuum, tulajdonképpen az egyik végén a minden szempontból rosszul működő, a másik végén pedig, ahogy ön is mondta, a tökéletesen működő család. Nyilván a két véglet az szinte sosincsen, hanem valahol a kettő között helyezhető el a legtöbb család. Arra érdemes törekedni, hogy minél inkább a jól működés irányába helyezkedjünk el, illetve folyamatosan tegyünk lépéseket annak érdekében, hogy ez minél jobban működjön ez a családi rendszer, illetve amit ön is kérdezett, valóban a bántalmazás, ami jelen van sok családban, az, ami nagyon hosszú távú negatív következményekkel tud járni, viszont érdekes módon a bántalmazás az egy sokkal tágabb kategória, mint ahogy általában azt szoktuk gondolni hétköznapi emberként.
Problematikus családként olyasmikre gondol az ember, hogy ahol alkoholbetegség van, szenvedélybetegség van, ahol pszichiátriai betegség van, ahol elválnak, az is diszfunkcionális család, az is problémás lehet? Tehát vannak ilyen kategóriák, amiknél ön azt mondja már, mint pszichológus, hogy akkor itt már maradandó sérülést szenved a gyerek?
Igen, nagyon jó, hogy így kezdte a mondatot, hogy hát arra gondolunk, hogy van-e szenvedélybeteg, vagy mentálisan sérülékeny családtag, mert sokan nem gondolják, hogy ez probléma, hogy alapvetően egyáltalán az alkohol problémával, vagy a szenvedélybetegséggel kapcsolatban nagyon megengedő tud lenni a társadalom. Ennek megvan a hagyománya is, hiszen nagyon sok embert érint, tehát sokan legyintenek, és azt mondják, hogy de hát mindenki iszik, én is így nőttem fel.
Magyar virtus.
Így van, hogy ez hozzátartozik. Tehát valóban, ha van a családban szenvedélybeteg, vagy problémás használó, illetve mentális problémákkal küzdő személy, ezek mind olyan családi diszfunkciók, vagy olyan alap működésbeli nehézségek, amik meg tudnak ágyazni annak, hogy akár a gyerekbántalmazás gyakoribb módon legyen jelen ezekben a családokban, illetve a válás, amit kérdezett, az eredeti kutatás, amit én is a könyvben idézek, ott a válás is valóban egy olyan ártalmas gyermekkori tapasztalatnak számít, ami meghatározza a felnőttkori mentális és fizikai egészségi állapotunkat is. Azért fontos, hogy árnyaljuk ezt a képet, tehát van gyerek szempontú, vagy a gyermek szempontjait viszonylag figyelemben tartó válási mód is, illetve vannak kifejezetten eldurvult válások is. Illetve fontos az, hogy néha egy családban lehet olyan helyzet, ahol jobb döntés a válás, mint az, hogyha bármi áron együtt marad a szülőpáros.
A könyvben szerepel egy érdekes mérési skála, az ész pontok. Ezek micsodák?
Igen, ez az úgynevezett ötves childhood experiences kifejezésből származó betűszó, ugye a kezdőbetűkből származik ez az ész, úgy van írva, hogy ace. A 90-es években kezdték el vizsgálni Feliti Anda és munkatársai azt, hogy a leggyakoribb népegészségügyi problémát jelentő kockázatok vajon összefüggésben állnak-e azzal, hogy jól vagy rosszul bántak velünk gyerekkorunkban. Innen indult ki a gondolat, és nem is a mentális egészségi állapotunkra voltak kíváncsiak, hanem arra, hogy valóban a cukorbetegség, daganatos megbetegedések, szívérrendszeri megbetegedések, gyomorbérrendszer, tüdő, stb., tehát a leggyakoribb betegségek, azok vajon összefüggést mutatnak-e. És most spoiler ezek egy kicsit, a kutatások azt mutatják, hogy igen, nagyon szoros az összefüggés, minél ártalmasabb gyermekkori tapasztalatok között nevelkedtünk, annál nagyobb kockázata van annak, hogy a különböző megbetegedésekben részünk legyen, vagy hajlamunk legyen rá, illetve ki is alakuljanak különböző szomatikus megbetegedése.
Mit pontoz ez a skála?
Viszonylag egyszerű az eredeti 10 kérdés, ezt fel is sorolom, ugye van 4 olyan tényező, ez a szenvedélybeteg családtagnak a jelenléte, a mentálisan beteg, mentálisan sérülékeny családtag a közvetlen környezetünkben, illetve ide soroljuk azt, hogyha valaki a családból kísérelt meg öngyilkosságot valaha. A harmadik, hogy van-e börtönviselt vagy elítélt családtag a közvetlen környezetünkben, tehát nevelkedtünk együtt ilyen személlyel, ugye ez is egy erősen tabusított téma szokott lenni, illetve a már ön által is említett válás, tehát önmagában a válás ténye is egy pontnak számít, és ez a 4 tényező, ez nagyon meg tud alapozni annak, amit összefoglaló néven gyermekbántalmazásnak nevezünk, és ez a 6 kategória pedig a tevőleges bántalmazási formák, úgy mint az érzelmi, a fizikai és a szexuális bántalmazás. Közgondolkodásban gyakran csak ez szokott bántalmazásként szerepelni, amikor valami olyat teszünk egy gyerekkel, amit nem szabadna megtenni, de fontos tudni, hogy ez is bántalmazásnak számít, hogyha egy gyermek nem kap meg valamit, amire viszont szükség lenne az egészséges fejlődéséhez, ilyen módon számít bántalmazásnak az elhanyagolás is. Ide tartozik az érzelmi, illetve a fizikai szükségleteknek az elhanyagolása, és van még egy kategória, amire szintén ritkán gondolunk, hogy egy pici gyereket nem csak az bánt, hogyha őt bántják, hanem az is bántja, hogyha az ő számára nagyon fontos személyeket bántják. A gyerek szemtanúja annak, hogy a szülő bántalmazza akár a másik szülőt, akár az ő testvérét, akár a kutyába rúg bele, ez is a gyermek elleni bántalmazásnak számít. És akkor ez a 10 tényező az, ami tulajdonképpen egy 10 pontos skála, ahány kérdésre igenleges a válaszunk, annyi az úgynevezett észpontszámunk. A bántalmazásnál ott súlyozottan veszi figyelembe az eredeti kutatás, tehát hogy ott a gyakran vagy nagyon gyakran fordult elő a bántalmazás, akkor számít igennek, de fontos tudnunk azt, hogy egyetlen pofonnak sem kellene elcsattani, egyetlen családban sem, illetve nem indokolja semmi azt, hogy a gyereket megalázzuk, rosszul bánjunk vele, stb. Tehát a bántalmazás enyhébb formái is súlyos következményekkel tudnak járni.
És éppen a következményekre, a hatásra szeretnék rá kérdezni, hogy mit okoz ez, milyen nehézségekkel, elakadásokkal kell majd felnőttként megküzdenie annak, aki ilyen családban nő fel.
A leggyakoribb 3 szabály, amit talán kiemelnék, ez egy kimondatlan, ne érezz, ne bíz, ne beszélj szabály, ami nagyon jellegzetes ezekben a családokban. Tehát egyrészt az érzések megélése, vagy a kifejezése szokott nagyon gátolt lenni, különös tekintettel a negatív érzésekre, tehát nagyon gyakran ezekben a családokban nem megengedett, hogy kifejezzem a dühömet, a csalódottságomat, azt, hogy szomorú vagyok, hanem nagyon gyakran úgy kell tenni, mintha minden rendben lenne, mintha egy boldog gyerek lennék. Gyakori is ez a mítosz, hogy a kifele, a külvilág felé ezek a családok sokszor mutatják, hogy de hiszen nálunk minden rendben van, és a gyerekek is ezt nagyon hamar a magukévá teszik, és ez már át is ez a következő szabályra, ez a ne beszélj. Ne beszélj arról, ami történik otthon, ez nagyon gyakran tényleg akár felnőtt korig is titokban tud maradni, hogy a négy fal között mi zajlik otthon. Nem beszélnek a külvilágnak, sokszor a kortársaknak se, nem mernek segítséget kérni, felnőttektől sem. Most már én látok ebben egy elmozdulást, minél inkább téma tud lenni az, hogy ezzel nincsenek egyedül, hogy lehet segítséget kérni, hogy nem kell ebbe benne ragadni. Azóta szerencsére könnyebben kérnek gyerekek segítséget, de még így is nagyon nehéz kilépni ebből a tilalomból, hogy nem akarják elárulni a családjukat, a szüleiket.
Van ebben egy olyan is talán, hogy tart a kortárs csoport kiközösítésétől is, hogy akkor őt lesajnálják, kikerül a barátkozható kategóriából, nem? Tehát nem csak az van, hogy a szüleimet nem mártom be, hanem az is, hogy én normális akarok lenni. Kapaszkodás a normalitásba.
Abszolút, tehát az azért nem annyira trendi, vagy nem ezzel szoktunk nyitni, hogy hát mondjuk az apám alkoholfüggő, vagy az anyukám bipoláris zavarban szenved, vagy hangulatzavarban, stb. Szóval igen, ez a normalitás látszatához a gyerekek is szoktak ragaszkodni, illetve nagyon félnek, és nagyon érzékenyek is tudnak lenni a kortársaknak a visszajelzéseire. Szerencsére már van számos olyan érzékenyítő foglalkozás is, ami az egész osztálya, vagy egy egész gyerekcsoporttal szokott foglalkozni, és nem muszáj valakinek vállalni az érintettségét, mégis azok, akik részt vesznek mondjuk egy ilyen foglalkozáson, nyitottabban tudnak hozzáállni azokhoz a társukhoz, akik érintettek ezekben a kérdésekben. Honnetán ők azok a szerencsések, akik nem, bár tekintve a számokat, sokkal több gyerek érintett, mint gondolnánk, vagy mint ahányan ezt vállalni szokták a közösségeikben. Tehát mindenképpen egy bizalomhiány, egy másság, vagy ahogy ön is mondja, hogy nálunk máshogy mennek a dolgok, vagy hogy csak találgatják gyakran, hogy mi az, ami normális. Illetve ami még nagyon fontos, hogy a kisgyerekek piciként teljesen természetes módon én központúan gondolkoznak, tehát ha a nap süt, az miattam süt, viszont ha baj van a családban, az is miattam van.
Ha anya boldogtalan, mondjuk igen, meg depressziós, vagy bipoláris, így akkor van. Én vagyok a hibás.
Igen. Magukban
vagy
szokták
ha apa
keresni.
Iszik, akkor is, hogy azért, mert nem vagyok elég jó gyerek, akkor azért iszik.
Így van. Tehát ennyire egyszerűen találják meg erre a magyarázatot. Ugye szokták sokan mondani, hogy a gyerekek biztos nem érzik, meg nem tudják, de hogy nem. Szóval a gyerekek nem hülyék, és elképesztő csápjaik, radarjaik vannak arra, hogy levegyék azt, hogyha egy családban nincs valami rendben, legfeljebb nem tudják megfogalmazni, hogy mi a baj. És mivel mondom, én központon gondolkodnak, gyakran magukban keresik a hibát. Biztos én nem vagyok elég kedves, elég szép, elég okos, ha nem hoztam volna egyest, ha nem hoztam volna rossz pontot, ha nem töröm össze a poharat, akkor ezek nem lennének.
Sőt, hát akkor ebben benne van az is, hogy nekem kell megoldást hozni, hiszen hogyha ötöst hozok, ha összeragasztom a poharat, akkor megjavulnak a dolgok.
Igen, tehát az egyik, ami nagyon hosszú távú, hogy magukat okolják, és ettől az önértékelésük nagyon sérül, és akár élethosszig ki tudnak tartani amellett, hogy valamit ők nem csináltak elég jól. A másik, amit ön is mond, hogy gyakran feladatuknak érzik, hogy megoldják a helyzetet, hogy megmentsék a szülőt, hogy megjavítsák a családi működést, és ezért képesek gyakran saját magukat beáldozni, a saját gyermeki fejlődésüket, az egészségüket, a saját igényeikről, szükségleteikről mondanak le, annak reményében, hogy valahogyan meg tudják gyógyítani a jelenlevő problémát.
Tudják azt, hogy mik az ő szükségleteik? Tehát ez a ne érez egy idő után lehet, hogy nem is tudja a gyerek azt, hogy mit kéne éreznie?
Igen, nagyon-nagyon el tudnak távolodni a saját érzéseiktől, vagy azért, mert magukra is vannak hagyva vele, tehát megtanulják nagyon korán azt, hogy, hogy az érzéseik kezelésében, vagy egyáltalán megélésében nem kapnak segítséget, vagy akár dühöt kapnak, vagy azt mondják, hogy ez nem fontos, vagy bagatelizálják az ő érzéseiket, illetve az is nagyon elbizonytalanító, hogy ugye, ahogy mondtam, a család sokáig úgy tesz, mintha minden rendben lenne. A gyerek érzi, hogy nincs rendben, közben azt hallja, hogy itt minden rendben van. Tehát ezt a fajta kettősséget úgy tudják sokan megoldani, hogy akkor biztos rosszul érzem, és ettől eltávolodnak a saját valós megérzéseiktől, meg érzéseiktől. Sokan felnőtt korukban is küzdenek ezzel a nehézséggel, hogy amit érzek, az jogos-e, az oké-e, az tényleg így van-e, érezhetem-e ezt, vagy hogy jól érzem-e, amit érzek.
Most az jutott eszembe, hogy többször említette Kata, hogy mert a család titkolja, mert a család fenntartja a látszatát a normalitásnak, hogy minden rendben van, de hát miért? Miért nem kérnek segítséget? Tehát ha van egy ordító probléma, mondjuk egy alkoholbeteg a családban, vagy egy bántalmazás, hogy ott összeverekednek, a szomszédok is felfigyelnek, tehát hogy nem lenne egyszerűbb segítséget kérni, hiszen ezek orvosolható problémák. Miért nem? Miért van ez az ösztön, hogy úgy csinálunk, mintha?
Nyilván vannak ennek valahogy ilyen történelmi előzménye is, vagy a család működéshez, vagy a szerepekhez kötött megküzdési módok. Ugye a jó asszony szoknyája mindent eltakar, a mosolyogva kell tűrni végsőkig azt, ami zajlik a családban, stb.
Most már inkább a űrhajószerelő szingli nő a divatosabb filmek alapján, tehát kevésbé van ez a jó asszony szoknyája most már.
Hát a filmekben igen, de hogy azért, hogyha megnézzük, ez még mindig nagyon mélyen beágyazott működésmód. Szerencsére van ebben is már változás, de azért, ha megnézzük, még a társadalom jelentős része a végletekig kitartó, akár csak asszony, de nyilván férfi is lehet, tehát, hogy a család szent, ami ott történik, annak családon belül kell maradnia, majd mi megoldjuk, vagy nem. Elképesztő szégyen tud kapcsolódni ahhoz, hogyha valami nem megy jól, hogyha jelen van akár egy mentális betegség, akár az alkohol probléma, akár a családon belül bántalmazás, és a társadalomban is szükség lenne valahogyan egy szemléletváltásra ebben, tehát nagyon könnyen csúszunk bele az áldozathibáztatásba, ő tehet róla, biztos kiprovokálta, aminek ment oda, miért nem jött el onnan, biztosan valamiről ő tehet, hogyha ezt nem tudja orvosolni, tehát sajnos nagyon mélyen jelen vannak ezek a társadalomban, és nagyon nehéz felvállalni azt, hogy nálunk nem mennek jól a dolgok, és segítséget kérni is.
Milyen párkapcsolati és munkahelyi problémákat okozhat?
Nagyon sokfélét, tehát a határok kezelésének a kérdése, a túlvállalás, a nemetmondás nehézsége, ez meg tud jelenni munkában épp úgy, mint párkapcsolatban. Az előbb említett önmagamban való bizonytalanság, hogy a érzéseim validak-e. Éppen ezért például gyakran később veszik észre egy kapcsolatban, hogyha valami nem működik jól, vagy ha egy bántalmazó dinamikában vannak, mint azok, akik egészséges körülmények között nevelkedtek, hiszen nekik vannak mintáik, aki meg nem így nevelkedett, annak kevésbé. Önérvényesítésben, önbizalomban, határok, tehát a személyiségfejlődésnek szinte minden területe érintett lehet, az változó, hogy kinél mi a gyengébb pont, de tulajdonképpen nagyon szerteágazó következményei tudnak lenni.
Lehet, hogy az ilyen családban felnőtt ember úgy gondolja, hogy ezt maga mögött hagyja, fel kell nőni, lépjünk tovább, és mondját rá. Aztán jönnek a gyerekek, és nagyon fájdalmas tapasztalat az, amikor látja valaki, hogy a legjobb szándéka mellett is valahogy továbbadja a traumákat, anélkül, hogy akarná, vagy épp annak ellenére, hogy szeretne ellene tenni, generációs átok, vagy ezt lehet gyógyítani, lehet ezen segíteni?
Lehet gyógyítani, lehet segíteni, viszont nagyon fontos a tudatosság. Tehát azt is érdemes látni, hogyha nincsen beavatkozás, hanem kérek segítséget, és ennek nagyon sok fajtája van, hogy hogyan, tehát nem kell mindenkinek évekig pszichológushoz járnia, de hogyha nem avatkozom be, és nem kezdem el megtörni ezeket a mintázatokat, ezeket az apáról, fiúra, anyáról, lányára szálló transzgenerációs örökségeket.
Bocsánat, ez lehet egy mondat is akár, vagy lehet az a mód, hogy félelemmel, vagy önbizalom hiányjal van jelen a szülő a gyerek mellett talán. Tehát nem csak az, hogy ő is megveri, vagy ő is alkoholista lesz, hanem egyszer nem is veszi észre, hogy mivel ront a gyerek helyzetén.
Igen, ezt van ilyen mondásunk is, hogy az ördög a részletekben lakozik, szóval nem feltétlen arról van csak szó, hogy oké, akkor hogyha én már nem ütöm meg a gyerekemet, vagy nem ordítok rá, meg kap enni, ellentétben mondjuk az én tapasztalataimmal, hogy leegyszerűsítsük, azon már önmagában megoldottuk a problémát, hiszen ahogyan is mondja, nagyon sokszor tudattalan félelmekben, reakciómódokban, mondatokban örökítjük tovább ezt a fajta sebzettséget, és biztos, hogy mindannyian adunk tovább valamit, és ez nem is feltétlen gond, de törekedjünk arra, hogy tudatosítsuk, és minél kevésbé adjuk tovább, sokszor a legnagyobb jó szándékkal. Tehát én ritkán futok bele abba, hogy valaki szándékosan szeretne ártani a gyerekének. Szóval én nagyon hiszek abban, hogy a legtöbb szülő szeretne jó szülő lenni, és arra érdemes törekedni, hogy hogyan tudnék jobb szülője lenni a gyerekemnek, mint amilyen az enyém volt, vagy akár hogyan most tudok működni, és ebben igenis lehet változtatni, de fontos a tudatosítás.
Az adhat reményt, hogy én már léptem előre egyet az én szülőmhöz képest, és akkor remélem, hogy a gyerekem is hozzám képest még egyet lép előre, és akkor így lehet, hogy több generáció alatt majd kisimul ez a dolog?
Sok mindentől függ, hogy mennyire megy ez gyorsan. Én szoktam bátorítani tényleg a klienseket arra is, hogyha már csak 2-3 észpontszámot le tudunk faragni generációról generációra, már akkor nagyon sokat tettünk, illetve hogy ön is mondja, a saját gyógyulásomba vetett energia az mindig prevenció és megelőzés a következő generáció szintjén, tehát egész biztos, hogy már kevesebb dolgot fogok továbbadni, és jó esetben a gyerekem is egy könnyebb indulással jobban fog tudni azon dolgozni, hogy ő aztán még kevesebbet, szóval igenis ezek ledolgozhatók, de fontos látni azt is, hogyha valaki nagyon súlyos tapasztalatok közül jön, vagy akár egy 6-8-10-es észpontszáma van, akkor több energiát kell a saját gyógyulásába is fektetni, meg abba is, hogy ne adja tovább valahogyan ezt a sebzettséget, de hogy abszolút van remény.
És ha fölnőttek már a gyerekek, és akkor veszi észre valaki, akkor maradnak az unokák? Vagy akkor térdre imára is marad az ima?
Nem csak az ima maradt, hanem szoktuk mondani, hogy ott sosem késő, de minél előbb annál jobb. De én látok tényleg olyan családokat, ahol a szülők 50-60-70-80 évesen veszik észre, hogy akár mit hibáztak, vagy mit lehetett volna máshogy, vagy jobban csinálni. És az a tapasztalatom, hogy akkor is nagyon gyógyító tud lenni, hogyha a felnőtt gyerektől tud egy szülő akár bocsánatot kérni, akár átbeszélni dolgokat, akár a tabúból kitörve beszédtémává tenni olyan nehézségeket, vagy akár érthetővé tenni a saját szempontjait, és a felnőtt gyerekkel végigmenni ezeken. Nagyon sok oldást tud történni, és a felnőtt gyerek is gyakran a megbocsájtásban, egy más értelmezésben, szóval tudnak gyógyulni még ezek a kapcsolatok felnőttként is, és valóban ez is egy fontos szempont, hogy sokszor idézőjelben jobb nagyszülők, vagy leegyszerűsítve jobb nagyszülők tudunk lenni, mint ahogy szülőként funkcionáltunk, és ez is gyógyítólag tudhatni a gyerekünkre is, hogyha látja azt, hogy nem ugyanazt ismétlem mondjuk az ő gyerekével, hanem törekszem arra, hogy bizonyos dolgokban már meghaladjam ezeket a nem jól működő mintákat, sémákat.
Tehát sosem késő, és időskorban is akár lehet segítséghez folyamodni. Hova? Milyen terápiák vannak? Ki foglalkozik ezzel? Mert hogy ez egy külön szakterület.
Nagyon sok helyre lehet már fordulni szerencsére. Vannak anonim ellátások, egyre több az elérhető ellátási forma, ami nem magánellátás, hanem vagy jelképes juttatásért, vagy akár ingyenesen vehetünk részt egyéni vagy csoportfoglalkozásokon. Elsőként talán említeném itt a Málta Fogadó Pszichoszociális Szolgálatnak a fogadó részlegét. Több helyen is megtalálhatók, rájuk lehet keresni. A kimondható.hu oldalon nagyon sok információ, elérhetőség, segítőhelyek listája, illetve hogyha ott e-mailen, telefonon bejelentkezik valaki, hogyha magára ismert, vagy ráismert arra, hogy van dolga ezzel a témával, akkor ott lehet segítséget kérni. Van több honlapjuk is, akár a apaiszik.kimondható.hu, illetve az anyaiszik.kimondható.hu. Ezek kifejezetten gyerekeket célzó 6 éves kortól, kora felnőtt korig használható tartalmak vannak az ő nyelvükön megfogalmazva, tehát már nagyon korán lehet segítséget kérni akkor is, hogyha ha a család mondjuk még nem áll készen arra, hogy segítséget kérjen. Van például az ACA csoport, a szenvedélybeteg vagy más szempontból diszfunkcionális családban felnőtt gyermekek részére.
Ez mind a Magyar-Máltai Szeretetszolgálatnak az ernyője alatt zajlik, ez a sokféle csoport és terápia.
Igen, illetve vannak egyéb lehetőségek is, de ott a kollégák tovább is tudják delegálni azt, aki érintett vagy más jellegű segítségre is szüksége lenne, de elindulásnak ez tökéletes, azt gondolom.
Hadd ajánljam Hoffmann Katának 2 kötetét is, ami nagyon olvasmányosan, közérthetően foglalkozik a témával. A bevezetőben is idézett Megsebzett gyermekkor, a másik pedig egy novellás kötet, ahol többen is szerepelnek, többek között Kovács András Péter humorista is, és Hoffmann Kata egy-egy neves emberek által írt élményfeldolgozó novella után fűz szakmai tanácsokat és szakmai értelmezést. Milyen könyv van még, amit esetleg kézbe lehet venni, ha az ember érintett?
Számos kiadvány van, szerencsére már magyar nyelven is, ugye ez valahogy egy viszonylag friss téma, ez az elfeledett gyermekek, vagy láthatatlan árvákként szoktuk hivatkozni őket. Az elmúlt 8-10 évben lett ez Magyarországon is, csak a szakemberek figyelmének a középpontjában is. Frankó András, Kormos Piroska itt az apja és az anyja talán ennek az apa-anya-pia programnak. Az első kiadvány pont ez a névadó, ez az Apa, Anya, Pia című könyv, ami szintén közérthető, olvasmányos. Ajánlanám a Dinoszaurusz a nappaliban című könyvet, Matik Dóra művésznéven jelent meg, de a honlapon lehet tájékozódni, ott fönn van számos hasznos elérhető kiadvány.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatóink, Hoffmann Kata klinikai szakpszichológus volt a vendégünk, a technikus Bixa Levente, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Pozsgai Nóra.